Sziasztok, igen, folytatódik a kávézó a világ végén, 16 óra 34 perc van, és ha esetleg nem tudtátok volna, a műsor elején nem említettem, hogy 2024. 6. hó 10-e van, élőben jelentkezünk innen a stúdióból, vendégemmel Takács Sánta András humán ökológussal, és nemrégiben megjelent Világ eleje című könyvéről beszélgettünk, és arról, hogy arról a remény, a cselekvő remény útjáról, hogy ugye most per pillanat fázi két út mutatkozik, vagy a hurrá optimista, hogy majd mindent megoldunk, és majd Elon Musk kitalálja, hogy hogy legyen, meg a között, hogy hát már a Mad Max-esek már durrantják be a láncfűrészt, és napokon belül jön a zombi apokalipszis, és András pedig szeretné ezt valahova a kettő közébe hangolni, hogy azért talán nem így van, és talán van ráhatásunk arra, ami történik, és ott hagytuk abba a zene előtt, hogy a 60-as években kezdtük el kapizsgálni, hogy hát azért itt nem minden szipi-szuper ebben a nagy technikai fejlődésben, igen, hanem ennek vannak hátulütő is, mert hogy én azt szoktam mondani, hogy valójában ugye egy kicsit szigorúak is vagyunk magunkhoz, egyrésztről igen, másrésztről meg elnézőek is, de hogy azért itt nagyon sokáig az volt az alapvető szemlélet, hogy az emberiségnek az a célja, hogy leigázza a természetet. Tehát ugye ez benne is, hogy leigázzuk a természetet, és mi leszünk mindennek az urai, igen, és ugye e felé mentünk, és aztán nem olyan rég kezdtünk el csak rájönni a 60-as években, először csak egy-két ezer tudós hippi, aztán ez szépen lassan ugye terjed tovább, hogy hát ez lehet, hogy ez mégse ilyen egyszerű ez a képlet, de hogy azért itt végül is nem olyan rég jöttünk csak rá erre, hogy ez problémát okoz, amit csinálunk.
Igen, ennek a gondolatnak, az ökológiai gondolatnak is voltak úttörői, tehát 19. századból is lehet már egy-két embert mondani, 20. század első feléből is, de amikor így kollektíve rájövünk, hogy úristen, mit csinálunk a bolygóval, és ezzel valamit kellene kezdenünk, tehát, hogy itt ökológiai válságot egyszerűen tudatosítjuk, és erről beszélünk, és ez bekerül a politikába is. Politika alatt most ágan nem pártpolitikát értek csak, hanem a közjóról folytatott párbeszédet és vitát. Tehát ez tényleg az 1960-as és inkább a 70-es évek eleje leginkább.
Kicsit így a hippi mozgalommal együtt érkezhetett, nem? Tehát azért egy fontos összekapcsolódás.
Tulajdonképpen a 1968-at mondhatjuk egy ilyen szimbolikus dátumnak, amikor valami megváltozik a világban, és az uralkodó világrendet elkezdjük megkérdőjelezni, az uralkodó civilizációt, vagy egyre inkább jönnek azok az alternatív mozgalmak, akik valami más szeretnének. Nyilván ennek a hippikhez is sok köze van, és még ezer más dologhoz.
Azt mondják egyébként, hogy nagyon-nagyon sokat számított az az első fotó, amit a világűrből készítettek a Földre visszanézve, igen, mert hogy az tudatosított egy csomó mindenkiben, tudatosított az, hogy hát itt nem észleljük, de valójában tényleg az űrben, egy nagy feketességben lemegyő kis porszem vagyunk, és itt ezen a kis űrhajón tulajdonképpen együtt utazunk, és ez egy annyira sérülékeny kis rendszer, vagy hát szerencsére annyira nem sérülékeny, mint ahogy gondoljuk, de hát azért mégis kizárt rendszer, amire vigyáznunk kell.
Abszolút, és talán, ha jól emlékszem a dátumra, ez is épp 1968-ban volt. Úgyhogy ugye az Apollo 8 Holdcom talán, ugye, ez a híres, igen, felvétel, igen.
Earthrise az volt a fotó, vagy az a fotónak a neve.
Ugye? Igen, tehát, hogy itt azért akkoriban nagyon összesűrűsödtek dolgok. Ugye, ha már itt tartunk, a James Lovelocknak a Gaia hipotézisére, Gaia elméletére is nagy hatással volt bevallottan ez a fotó, amit ugye 72-ben publikált, szóval, és akkor 72 a Növekedés határai című híres könyv, az első ENSZ környezetvédelmi világkonferencia Stockholmban, a Greenpeace megalakulása, azt hiszem, hogy 71, tehát, hogy így nagyon-nagyon sok minden, az első földnapja 1970-ben, szóval akkor kezdett el az egész forrongani. Egyébként, hát ahhoz képest visszanézünk, ugye ezt azt lehet mondani, hogy ez már több mint fél évszázad, vagy nagyjából fél évszázad, és ahhoz képest, hát azért azt se lehet mondani, hogy nem tettünk az ökológiai válság ellen dolgokat, mert azért nagyon sok mindent tettünk, és ezeket nem cselekedjük meg, akkor lehet, hogy nem is beszélgetünk itt. De másik oldalon pedig ugye a nagy ökológiai fordulatot, amiről én is beszélek, hogy a civilizációnkból lebontani azt, ami nem fenntartható, és az alapjaitól újra gondolni, és valami újat építeni, Hát ezt még nem tettük meg.
Hát nagyon nem, sőt az ellenkező irányba azóta is hajszoljuk a növekedést és a még igen. produktívabb termelést. Igen. És...
Tehát az alapfeltevései a civilizációnknak, az alapépítőkövei azért nem változtak azóta. És hát nyilván minél később cselekszünk, annál nagyobb árat kell ezért fizetnünk, hogy változtassunk. Tehát a 60-as, 70-es években még sokkal kisebb társadalmi költséggel lehetett volna a változást, a gyökeres változást elkezdeni.
Pont nemrég számoltunk be arról, hogy ugye kiderült, hogy még 60, azt hiszem 62-ben vagy 64-ben került Nixon asztalára egy jelentés a klímaváltozás veszélyeiről, amit akkor egy tudós csoport rakott össze, és akkor abban vázolta, és nem tudom, évi 10 millió dollárt kellene költeni arra, hogy ezt monitoringolják, és figyeljék, és reagáljanak rá, és akkor ezt a Nixon ezt így lesöpört az asztalról.
Talán egy picit később, de lehet, mindegy, hogy, egy pár évvel talán.
Igen, de hogy közel, ez is közel több mint 50 évről beszélünk, és aztán egyébként az olajcégekhez került ez a cég, akik komolyan is vették a dolgot, csak ők sajnos úgy tűnik, hogy pont az ellenkezőjét kezdték el csinálni, hogy akkor ez viszont veszélyt jelenthet a mi profitunkra, és inkább söpörjük az asztalára, vagy hintsük el a kétely magvait itt az emberekben.
Igen, tehát a klímaváltozás sem újdonság, és valóban akkor kezdtünk el ezzel is foglalkozni, de még nem olyan komoly veszélyként képzeltük el, mint ahogy ezt manapság képzeljük. Na most egy picit visszatérve arra, amiről ahol abba hagytuk szünet előtt, és itt szünetben csak egy kicsit magánban beszéltünk erről, ugye, hogy mennyire vannak pozitív jövőképeink, és ökológikus civilizációról képeink. És hát ugye sajnos azt lehet mondani, ugye a 20. század a két világháborúval főleg, de hát egyéb szörnyűségekkel is, népirtásokkal és stb. És nem utolsó sorban az ökológiai válsággal behozott egy kicsit, hát nem is kicsit, egy ellenkező előjelű gondolkodást, mint ami a modernitásra jellemző volt. Különösen a 19. század második felében, vége felé, meg még az első világháború előtt. Tehát, hogy a modernitás alatt most a felvilágosodásnak nevezett szellemi áramlat által kijelölt korszakot értem, és ugye ez egy nagyon utopikus korszak volt. Ha megnézzük a századforduló környékét, akkor rengeteg ilyen kép volt, hogy az emberiség mi mindent fog elérni, és mennyire fényes jövő felé haladunk. És,
hát szerintem mi még így nőttünk föl, ugye, én is azt mondom, hogy nem tudom, a sci-fik világában ugye elindul az ember, meghódítja az egész galaxist, és...
Így van. Így, tehát ez nagyon bennünk volt, de akkor ugye elkezdett kilengeni az inga, azért a 20. század közepétől, és főleg az 1960-as évek végétől a másik irányba, és ezt azért hozom be, mert hogy ezzel hát egy nagyon disztopikus korszakba érkeztünk, és az utóbbi évtizedekben, hát sok-sok évtizedben már ezek a jó értelemben vett utópiák, most utópia alatt nem a légvár építést értem, ugye ez is nagyon érdekes, hogy a köznyelben az utópia szónak mennyire negatív jelentéstartalma lett, pedig ez eredetileg, ugye a 16. századi Mórusz Tamás féle értelemben ez egyáltalán nem volt egy negatív kifejezés. Ugye, tehát, hogy abszolút a művészetekben is, de a tudomány képviselői által is rengeteg disztópia és disztópikus kép ömlik ránk, és nagyon kevés ugye a Nick Marx idézethez visszatérve, ugye, hogy az ökológiai mozgalom azt mondja mindig, hogy van egy rémálmom, és nagyon kevésszer azt, hogy van egy álmom. Tehát nagyon kevés olyan képünk van, hogy na, most vannak nagyon komoly problémák, de mi lenne az a B pont, ha jelenlegi A pontból az a B pont, ahova szeretnénk eljutni, ez nagyjából hogy néz neki. Ugye az utópia a jó értelmében véve az egy pozitív vízió, amit úgy lehet meghatározni, mint mérce a világ megváltoztatásához. Ez ugye azt jelenti, hogy pontosan tudjuk, hogy úgyse pont úgy fog kinézni a világ, mint ahogy elképzeljük, mert nem csak a mi szándékaink alakítják. De van egy mérce, amihez igazodunk, ami felé tartunk. És akkor, ha egy picit már közelítjük, az már egy nagyon klassz dolog. Ugye? Tehát már az nagyon klassz dolog, ha arra felé megyünk. Na most ez az, amit kellene csinálnunk.
Tehát egy vízió, hogy mégis valamilyen irányba tartunk. Most per pillanat, igen, az van, hogy mi melyik irányban ne, tehát ez sem működik, az sem működik, és itt szerintem nem lehet hibáztatni nyilván a környezetvédelmi szervezeteket, hiszen ők azt látták, hogy óriási gond van, és az emberek jelentős százaléka egyszerűen nem vesz erről tudomást, és nagyon-nagyon kellett kongatni a vészharangot, de egy picit kontraproduktívá vált a dolog, mert egy idő után az volt, hogy jó, nem akarok már erről hallani, mert úgyis mindennek annyi.
A vészharangnak a kongatása az nagyon fontos, csak ez a történet egyik fele kellene legyen. Tehát igen. Jó esetben első lépés, kongatom a vészharangokat, és megmutatom, hogy komoly a probléma, és azonnali cselekvésre van szükség lehetőleg mindenki részéről. De utána sajnos nagyon sokszor kimarad mind a mai napig a második lépés, hogy na jó, és akkor mik lennének ezek az azonnali cselekvések. És itt nem kell feltétlenül nagy dolgokra gondolni egyfelől, másfelől viszont nagyon fontos túllépni az egyéni cselekvéseken. És ugye a kisközösségi program, amit én több mint másfél évtizede indítottam, és hát persze nem egyedül, tehát ezt sok munkatársammal közösen csináljuk mind a mai napig, pont erről szól elég nagy részben, hogy fogjunk össze a saját lakóhelyünkön más ilyen ökoarcokkal, mondjuk így, és rengeteg mindent tudunk tenni. Van nekünk egy kisközösségi programnak az egyik kezdeményezés, ez a kiutak.hu portál, azt nem tudom, te láttad-e már?
Hogyne, persze, láttam.
Na hát ugye ott vannak cselekvési tippek, ennek a kiutak.hu-nak a cselekedj aloldala. És ezeket folyamatosan bővítjük, de most is van már 126 konkrét cselekvési tipp fönn. Vannak közülük haladóbb tippek, meg középhaladó, három kategória van, de vannak kezdő tippek is. Tehát amiket tényleg nem nehéz, és bárki gyakorlatilag, ha vannak társai helyben, és megtalálja társai, meg tudja valósítani.
Mert ez nagyon fontos, hogy reális, racionális dolgok legyenek, mert hogy ebben a nagy globális világban, tényleg erről is beszéltünk, hogy azt látod, hogy úristen, Brazíliában áradások vannak, és nem tudom, Borneón az orángutánok erdejeit kiír, és ezek nagyon szomorú dolgok, de igazából nem tudunk ráhatni, tehát csak frusztrálódás van, hát nem tudok mit csinálni. Ez van, meg a nem tudom, nagyatlanti műanyag sziget, stb. Tehát ezeket egyszerűen muszáj, hogy elengedjük, mert nem tudunk rájuk hatni, és olyan dolgokra kell fókuszálnunk, amikre meg igenis tudunk.
Hát ugye minimálisan tudunk, mert mondjuk nem vesszük meg azt a terméket, amiben pálmaolaj van, ami ugye épp az orángutánok élőhelyét veszélyezteti például, de valóban, és akkor ugye, ha visszatérünk egy picit a világ eleje könyvhez, ami a beszélgetésünk fő apropóját adja, ott van is egy olyan fejezet, ami a hely, hát a helyhez való kötődésünk, a lakóhelyünkhöz való kötődésünk, vagy újbóli kötődésünk, visszakapcsolódásunk fontosságáról szól, mert igazából hatni ott tudunk. Ahol lakunk, leginkább ott tudunk, ott viszont tényleg tudunk, főleg, ha vannak társaink. És ha belegondolunk, nagyon elszakadtunk a helytől, amiben, ugye ez kicsit paradox, hogy pont egy rádió műsorban és egy rádióban beszélünk erről, de hát sajnos a médiának sok köze van, mármint annak, hogy fogyasztjuk, és napi sok órában médiatartalmakat fogyasztunk, amelyek nagyon sokszor, nem erről az adásról beszélek, ugye, csak ugye nagyon sokszor arról szólnak, hogy amit te is kritikusan említettél, hogy mi van messze, mi történik tőlünk messze, és jönnek a különböző borzalmak, amik elkeserítenek bennünket, frusztrálnak meg, mert nem tudunk ellene tenni, depresszióba taszítanak bennünket. Most akár tudom, hogy a szomszédunkban zajlik, de hát sajnos azt kell mondjam, hogy az orosz-ukrán háború is ilyen, hogy igazából most, ha végig gondoljuk, különösebb hatásunk nem tud lenni a történtekre. Nyilván, ha ide jönnek, menekültek onnan, őket segítjük, de hát ez egy másik kérdés. De hogy ott a határainkon túl mi történik, nem nagyon tudunk vele mit kezdeni.
Hát igen, és ezt valahogy magunkévá kell tenni, hogy igen, bizonyos információkat ki kell tudjunk szűrni. Na, innen fogjuk folytatni, egy kicsi zenét kell, hogy adjunk, és aztán jönnek a híreink, és akkor jövünk vissza Takács Sánta Andrással.